Mindenkit nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök itt a Bibliai Szabad Egyetem következő előadásán. Próbálok egy picit hangosabban beszélni, de meg kellett osztani a hosszabbítónkat, és el kellett dönteni, hogy vagy vetítünk ma délután, vagy kihangosítjuk a mikrofont, és ezért úgy döntöttünk, hogy inkább a elhangzott előadás az látható legyen. Én próbálok egy kicsit közelebb jönni, hogy valamennyire hallható is legyen, mert talán vizuálisan jobban meg tudjuk jegyezni az itt elhangzó dolgokat a mai előadásban. Két bibliai könyvvel fogunk foglalkozni, Ezrás és Nehémiás könyvével. Pár pontban fölvázolnám, hogy mi mindent szeretnék-e délutáni egy órában megtenni a mai nap. Egy kicsit a történelmi előzményeket megtekinteni, hiszen ez Krisztus születése előtti századokról szól természetesen. Megnéznénk azt, hogy a Bibliában, a különféle szent iratokban hol találjuk meg Ezrás és Nehémiás könyvét, ennek, illetve milyen jelentősége van. Néhány szót arról, hogy kik vagy ki a könyvek írói. A könyv történetességéről néhány szót említenénk. Lehet, hogy vannak olyanok, akiket érdekel az, hogy tulajdonképpen, hogyha ezt a könyvet, ezt a két könyvet halljuk egyáltalán, milyen tartalomra kell gondolnunk. Minden bizonnyal vannak olyanok, akiket az is érdekel, hogy milyen művészettörténeti alkotásokra érdemes megemlékezni. Van nekem valamilyen régészeti bizonyítékai mindannak, ami ebben a két bibliai könyvben szerepel. Megnéznénk azt, hogy ennek a két könyvnek van-e valamilyen jelentősége a mai ember számára, és amit említett Faragó Árpád, hogy egy kis csoport feladattal zárnánk a mai napot, és abban a reményben vagyok, hogy ez mindenki számára hasznos lesz. Tehát az első dolgot nézzük meg. Bizonyára a múltkori alkalomra emlékeznek még, Krónikák második könyvével is foglalkoztunk, és ott a 36. fejezetben megvan néhány olyan fontos történelmi esemény említve, ami segít bennünket abban, jobban megértsük Ezrás és Nehémiás könyvének a jelentőségét. Az egyik ilyen dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy egy olyan időszakról szól Ezrás és Nehémiás könyve, amikor egy nagy-nagy traumán van túl a zsidó nemzet. Bizony ez nem más, mint egy hatalmas világbirodalomnak, a babiloni birodalomnak a invázióján, és azt fogjuk találni majd Krónikák második könyve 36. fejezetében, hogy ez a bizonyos király, a jegyzetben is meg fogják találni, Jojákim király uralkodása alatt megtörténik ez az első deportálás, ami igazán nagy nemzeti trauma volt. A következő király uralkodása alatt a Jojákim királynak a fia, Jojákim uralkodott néhány hónapig, ekkor is egy újabb trauma éri a zsidó nemzetet, a babiloniak egy újabb deportálást hajtanak végre, sőt az utolsó uralkodó, az utolsó király Sedékiás uralkodása alatt is egy újabb fogságba vittel történik, tehát néhány év leforgása alatt mondhatnánk azt, hogy egy nemzet mind lelkileg, mind vallásilag, társadalmilag összeomlik. Ez elég traumatikus esemény. És ami nagyon megdöbbentő, Krisztus előtt 587-ben a Biblia által Nabukodonozornak említett uralkodó tönkreteszi, elpusztítja Jeruzsálem városát, és egy nagyon lényeges intézményt is, a jeruzsálemi templomot. A múltkori alkalommal Fenyvesi Péter az előadásában utalt arra, hogy miért volt jelentőség teljes a jeruzsálemi templom. Nem tudom, valaki esetleg emlékszik-e arra, hogy milyen jelentősége is volt a jeruzsálemi templomnak, miért kellett ezt megépíteni. Ha jól emlékszem, a múltkori alkalommal a salomoni imádságból egy részlet volt kivetítve, ami egy kicsit elárulta azt, hogy miért is épült a jeruzsálemi templom. Valaki emlékszik erre? Kik számára épül a jeruzsálemi templom? Salamon imádságában hogyan fogalmazza ezt meg? Hát így van, tehát hogy minden nép, nemzet számára nem csak egy szubkultúra részére épül meg a jeruzsálemi templom, és nem csak ezért jelentőségteljes, hanem úgy jelenik meg ez a szentély, mint ami egy az emberiség számára adott közjó. Nos, ez az, ami megtörténik Krisztus előtt 587-ben, hogy ez az intézmény, ez a templom tulajdonképpen teljesen elpusztul. Ugyanebben a fejezetben, Krónikák második könyve 36. fejezetében olvasunk arról, hogy a próféta Jeremiás elmondja azt, hogy nem kevés ideig fog tartani ez a fogság. Még belegondolni is rossz. Ez több, mint egy ember öltő. 70 éves lesz a babiloni fogság. Egészen pontosan 70 esztendőről beszél a próféta. Gondoljunk csak bele, hogy milyen traumatikus volt ez, mind társadalmilag, mind vallásilag, mind lelkileg ez a előrevetítése a történelemnek. Bár nem beszél a Krónikák második könyve, a 36. fejezet, azokról a prófétákról, akik ebben az időben a deportáltakat úgymond erősítik, támogatják, de az elkövetkezendő előadásokban, a Bibliai Szabad Egyetem következő előadásaiban fogunk majd foglalkozni Ezékiel próféta és Dániel próféta könyvével. Ha kronológikusan tanulmányoznánk itt most a Szentírást, akkor igazából ezt a két prófétai könyvet most kéne beilleszteni, miután befejeztük Krónikák második könyvét, és nekilátnánk Ezsrás és Nehémiás könyvéhez. De ez egy olyan nagy jelentőségű, mind két könyv, Dániel könyve különösképpen, hogy ezért egy külön nagy lélegzetvétellel fogunk ezzel a témakörrel foglalkozni. És ami nagyon megdöbbentő, hogy úgy fejeződik be Krónikák második könyve, 36. fejezete, hogy egy perzsa uralkodó, Kűrosz, a Károlyi fordításban Círusznak olvassuk, kiadja azt a rendeletet, hogy hazamehetnek a deportált személyek. Ezek azok a történelmi előzmények, amelyek egy kicsit kellenek ahhoz, hogy jobban megértsük Ezsrás és Nehémiás könyvének az egyáltaláni eseményeit és történéseit. Nézzük meg azt, hogy hogyan jelenik meg a különféle szent iratokban ez a két könyv. Nyilvánvalóan ott kell kezdenünk, hogy a héber szent iratokban, vagy szent írásban, a Tenakban hol található meg ez a bibliai könyv. Nagyon nagy jelentősége van, ugyanis 1448-ig, 15. század közepéig, e három könyv, a Krónikák könyve, ami ugye erőteljesen történeti könyv, Ezsrás és Nehémiás könyve egy könyvként szerepel. Nincs ez a külön választás, mint ahogy mi például ma találkozunk a Károlyi fordítású Bibliában. Egészen a 15. századig ez az együttes, a könyveknek ez az együttessége jelen volt. Természetesen ez ma már nincs így, sokkal inkább a szelektálás megtörténik. Tudjuk azt, hogy görög fordítása is van a Szentírásnak, a legrégebbi görög fordítás, az úgynevezett 70-es, ezt talán legtöbben ismerjük, a Septuaginta. Azt kell, hogy mondjuk, hogy itt már van egyfajta érdekesség, hogy a Krónikák könyve egy külön könyvként szerepel, de Ezsrás és Nehémiás könyve együtt. Itt van egy kis magyarázat arra vonatkozólag, hogy egy bibliai könyvet miért nem egy alkalommal vizsgálunk. Hát az ok az, hogy ez a két könyv nagyon szorosan egymáshoz tartozó könyv. A latin fordítás, Szent Jeromos által végzett fordítás, vagy Hieronymus által végzett fordítás, a Vulgata, pedig már teljes mértékben külön választja. Ami érdekes, hogy nem fogunk találkozni Nehémiás könyvével ilyen formában, a latin nyelvi fordításban, hanem ott második Ezsrás néven fogjuk megtalálni a Szentírásban. Most nem volt alkalmam elhozni ezeket a különféle bibliákat, de hogyha valakit ez érdekelne közelebbről, hogy hogyan is néz ki egy héber biblia, hogyan néz ki egy görög fordítás vagy latin fordítás, meg tudjuk szervezni azt, hogy elhozzuk az előadásra, és így kézbe lehet venni, egy kicsit meg lehet nézni, hogy milyenek is ezek a szentíratok, szentírások. Kik a könyvek írói? Hát nyilvánvalóan a népből adódó is ez, de nem ennyire egyértelmű ez a kérdés. a stílusa és a nyelvezete a könyvnek azt sugallja, hogy igazából egy személy írhatta mindkét könyvet, bár ugye a második könyv az Nehémiás nevét viseli, hiszen azt találjuk majd a Bibliában ennél a könyvnél, hogy írástudó volt Esdrás. A zsidó hagyomány, és ezt meg kell említenünk, hogy nyilvánvalóan elsőbséget élvez a keresztény hagyománnyal szemben, azt állítja, hogy Esdrás volt a fő író, és aki végül is befejezte műnek a teljességét, ez nem más, mint Nehémiás volt. Fölmerül az a kérdés, hogy hát ez nagyon szép és jó, de alapvetően lehetünk szkeptikusok, és fölmerül az a kérdés, hogy hát a valóságban ezek a személyek léteztek, vagy ez az egész történelmi esemény, van-e valamilyen realitása? Az egyik dolog, ami segíthet nekünk, az az, hogy más történetírók hogyan emlékeznek, és hogyan említik meg az ő műveikben ezeket az eseményeket. Görög történetírók, Hérodotosz, vagy Xenofon említést tesznek, különösen Hérodotosz beszél Nehémiásról, mint a perzsa uralomnak egy nagyon fontos tisztséget betöltő személyéről, aki főpohárnok volt. Hát ez így első hangzásra nem biztos, hogy a nagy jelentőséggel bír, hogy hát egy uralkodó oldalán miért volt olyan nagy szerepe a pohárnoknak. Hát nyilván, ha jobban belegondolunk, ettől függött a király élete. Nem csak az étele, hanem az élete. Ugye azon az emberen próbálták ki, hogy a király esetleg nem lesz-e valamilyen áldozatnak a szenvedő alanya, tehát ez egy bizalmi állás volt, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ezért is említették meg Hérodotosznál, és itt van egy másik személy, zsidó történetíró, Josephus Flavius, ismerjük az ő műveit, ő is megemlíti mindezt. Miről is van szó ebben a bibliai könyvben? Tehát most a 70 éves babiloni fogság után vagyunk, ami igen nagy traumát jelentett, de ez a könyv azzal kezdődik, hogy a király kiadja, a perzsa király azt a rendeletet, hogy a zsidók hazatérhetnek, és meg is nevezi a Szentírás, hogy ki az a vezető személyiség, aki elindítja az első hazautazást, Zorobábel nevéhez fűződik. Ami megdöbbentő, és később még egy kicsit erről részletesen fogunk beszélni, hogy szinte egy egész nemzet kerül deportálásra. És mégis a bibliai könyvben azt fogjuk találni, hogy csak alig 43 ezer ember él azzal a lehetőséggel, hogy visszaköltözhessen a saját hazájába. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez miért alakult így ki, de erre is keressük majd a választ. A másik fő gondolat, ez a jegyzetben benne található lesz, hogy elindul a jeruzsálemi templom helyreállítása, ami nem volt egy kis feladat. Akik a múltkori előadáson itt voltak, illetve a Aranybika szállóban volt ugye a múltkori előadás, azok emlékeznek a különféle makett képekre, hogy hogyan is nézett ki a jeruzsálemi templom, hát még a salamoni templom, ami nem volt egy egyszerű vállalkozás, ennek a helyreállítása. A könyvből kiderül, hogy amikor elindult az építkezés, bizony-bizony voltak, akik lekicsinyítették a zorobábeli templomnak a jelentőségét a salamoni templomhoz képest. Mégis eltelik egy bizonyos idő, nem egy-kettőre épült meg a templom, de sikeresen megtörténik a templom helyreállítása, és egy újabb hullám indulhat haza és kap lehetőséget, hogy tovább folytassa mind Jeruzsálem templomának, mind magának a városnak a helyreállítását. Bizony, azzal is foglalkozni kell, hogy amikor hazaérkeznek az otthon maradottak, akik a deportálásból kimaradtak, ugyanis a babiloni deportálás azt a filozófiát követte, hogy elsősorban a vezető személyiségeket kell kiemelni, nem feltétlenül az egész népcsoportot kell likvidálni és deportálni. Ezért az ott maradt népek, ott maradt zsidók, azok összeházasodtak különféle nemzetiségűekkel, és ez egy alapvető probléma volt az identitás kérdésében, hogy mit kezdjenek ezekkel a családokkal, és ennek a feladatnak a rendezése Esdrásra hárult. Itt jön a második személy, Nehémiás, aki egy bizonyos idő elteltével tudomást szerez arról, hogy bizony nem úgy megy a helyreállítás, ahogy történnie kell, és ő Isten elé viszi az ügyet, oda áll végül is a király elé, és elindul, hogy helyreállítsa most már nem csak a templomot, hanem magának a városnak, a béke városának a teljességét. Ami nagyon jelentőségteljes, és ugyanolyan jelentőséggel bír, mint magának a templomnak a helyreállítása, az az, hogy lelkileg is helyre kell állítani ezt a népet, úgymond identitásában, önazonosságában is meg kell erősíteni. Hát a zsidó ember számára nyilvánvalóan nem csak a templom volt ilyen jelentőségű, hanem maga a szent iratok, és különösképpen az Isten törvénykönyve, amelyet látni fogunk majd, hogy a helyreállításnak legalább olyan jelentőséggel bíró eseménye volt, mint magának, a templomnak vagy a városnak a megépítése. Mondhatnánk azt, hogy nem csak egy fizikai, hanem egy lelki, egy identitást, önazonosságot megerősítő cselekedetre is szükség volt. Megújítják az Istennel való szövetségüket, ezt látjuk a könyvben, felszentelik a Jeruzsálem városnak a falait, kezdik beállítani a templomi szolgálatnak a rendjét. Bizonyára emlékezünk arra, hogy a múltkori előadásban Fenyvesi Péter kihangsúlyozta, hogy ezek a szolgálatok, ezek a templomi szolgálatok nem egy szubkultúrának voltak, úgymond a különleges vallásos cselekedetei. Ha a kereszténység szemszögéből nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a vallási cselekmények, vallási rituálék, szertartások nem másra, mint magára Jézus Krisztusra utaltak. Nem tudom, emlékezünk arra, hogy minden egyes templomi tárgynak volt valamilyen üzenete az új szövetséget Jézus Krisztust illetően. Nem tudom, emlékszünk erre, például a menóra, az hogyan mutatott Jézus Krisztusra előre, vagy hogyan szimbolizálta Jézus Krisztus, mint a világ világosságát. Talán emlékezünk ezekre a párosításokra. Tehát ilyen értelemben is volt jelentősége ennek a cselekedetnek, és utána befejezésül arról szól, hogy milyen más egyéb a társadalmi, a zsidó társadalmi rend újjáépítését szolgáló tetteket hajtott végre Nehémiás. Ami engem nagyon érdekel, és szeretek ilyen tájakon is egy kicsit evickélni, hogy vajon hogyan próbálták ezt a nagy jelentőségű eseményt örökíteni különféle személyek. Ami nagyon megdöbbent, hogy arra gondolnánk, hogy egy ilyen szorosan a zsidó társadalomhoz kötődő eseményt elsősorban zsidó művészet területén fogjuk megtalálni. Ami nagyon érdekes, hogy a 19. század közepén, 1865-ben Gustave Doré, aki amúgy katolikus volt, francia katolikus volt, ez az ember fontosnak tartja azt, hogy a Szentírás különféle eseményeit részkarcon örökítse meg. Több mint 200 ilyen részkarcot készít el egyébként Gustave Doré. Nem olyan értelemben gondolnánk, hogy katolikus lévén ezeknek valamilyen szent kép jelentősége van, hanem sokkal inkább a Biblia illusztrációiként, vagy a szövegek magyarázataként készülnek el ezek a részkarcok. Néhány évvel ezelőtt, talán 10 évvel ezelőtt, itt Debrecenben a református könyvesboltban is meg lehetett vásárolni a Károlyi fordítás és Gustave Doré részkarcainak a közös kiadását, lehet, hogy valakinek volt lehetőség ezt megvásárolni, és azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon jó stílusú, egy nagyon a mai modern ember számára is közérthető alkotásokon keresztül magyarázza el ennek az eseménynek a jelentőségét. Nem tudom, mennyire látható ez a kép, vagy mennyire érzékelhető. Itt az első fejezetben ugye arról van szó, hogy a nagy uralkodó, Kűrosz, vagy ahogy a Károlyi fordításban találjuk, Círusz, kiadja a rendeletet, és láthatjuk azt, hogy ebben a hatalmas, nagy perzsa szuperbirodalomban nem csak arról van szó, hogy a kezükben nyomnak egy levelet, hogy akkor most megadjuk a lehetőséget, hogy menjetek haza, és a saját nemzeteteket állítsátok helyre, hanem a képen azt is látjuk, ami egyébként a Szentírásban is benne van, hogy támogatják, anyagilag is támogatják ezt a fajta helyreállítást, és nem csak a zsidók, hanem ahogy látjuk itt a képen, anyagi eszközökkel támogatják a templom helyreállítását. A következő kép azt próbálja illusztrálni, hogy milyen emberfeletti dolog volt ez a munka. Milyen nagy fizikai kihívást jelentett az, hogy helyre kell állítani a romba döntött és úgymond a megszentségtelenített jeruzsálemi templomot. Látjuk a nagy kő daraboknak kifeszülő emberi testeket, és ami nagyon megdöbbentő, hogy Esdrást úgy ábrázolja, mint aki az egyik építő kőnek a tetején helyezkedik el, és érdekes módon nem az embereket korbácsolja, hajtja, hanem úgy helyezkedik el, miközben ő Istenhez kiált és Istenhez fohászkodik. Magyarán mondva, mit akar a kép üzenni? Megvan a helye az emberi erőfeszítésnek is, de a dolgok csak akkor igazán épülnek, hogyha azt az Isten segíti. A Szentírásban találunk ilyen gondolatot, hogy mit ér, hogyha az ember fáradozik, de az Isten nem áldja meg, nem épül az Isten háza, hogyha azt maga Isten nem építi. Vagy újszövetségi gondolat, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Következő rajz, részkarc, Ezsás könyve 7. fejezetéből arról szól, hogy egy újabb lehetőség van a hazatérésre. Látjuk a háttérben a perzsa birodalomnak a fantasztikus építményeit, és a kép közepén egy alakot, aki mint egy áldást mutatva indítja és útjára engedi a következő népcsoportot, hogy induljanak és állítsák helyre Jeruzsálemet. Nagyon érdekes, kicsit keresztény megfogalmazásban, ezeket a perzsa uralkodókat korántsem negatív személyként említi meg a zsidó hagyomány, hanem kicsit keresztény kifejezéssel élve, ilyen szent embereknek tartották ezeket a perzsa uralkodókat, mert hát hiszen a legfőbb jót, a legfőbb segítséget kapták meg a nagy nemzeti történelmüknek a folyamán. Ez is egy nagyon jellegzetes részkarc, amikor a helyreállítás különféle problémáival kell megküzdeni, nagyon sok konfliktus helyzet támad. Egy egyszerű építkezésnél, még amikor a gyerekeink is játszanak a Legóval, akkor is vannak különféle konfliktus helyzetek, hát még akkor, amikor hatalmas eszközöket kell megmozgatni, és anyagi dolgokat megmozgatni, hogy valami helyreálljon. Ez a rajz, ez a részkarc mit ábrázol? Ugyancsak egy Isten előtti összeomlást, úgy is mondhatnánk, hogy egy teljes Istenre való hagyatkozást. Egy nemzetet kell helyreállítani, de ez hogyan is lehetséges, hogyha Isten nem segít ebben. Természetesen ez a mai napig is, a 21. századig ez a mentalitás és magatartás érezhető, hogy mit ér egy nemzet, lásd zsidó nemzet, hogyha mögötte nincsen az Isten, és ez egy állandó vívódó kérdés. A következő részkarc Nehémiás könyvét örökíti meg, amikor ez a pohárnok Nehémiás hazaindul, hazamegy, és bizony, bár a templom áll, de a város többi része romokban hever. Óriási feladat volt a helyreállítás, és azt látjuk, és azt örökíti meg ez a részkart, hogy az ő embereivel először is egy terep szemlére megy el, és megnézi azt, hogy egyáltalán mi a helyzet. És ugyancsak azt fogjuk majd találni ebben a bibliai könyvben, hogy ez az ember nem ront neki a munkának, hanem föltérképezi azt, hogy milyen helyzet van, és hogyan lehet hatékonyan elindulni a város falainak a helyreállításában. Nagyon nagy jelentősége lehetett ezeknek a részkarcoknak, ugyanis nem csak a szövegeken keresztül, hanem a rajzokon keresztül is valamilyen lelki töltetet próbál továbbadni ez a katolikus művész. És egy utolsó kép Nehémiás könyvéből, 8. fejezetben, Ez a kép pedig nem más, mint a lelki helyreállításnak a képe. Mit ér egy város, mit ér egy templom, ha annak a jelentősége, annak az igazi alapja nincs ott, és ez pedig nem más, amire az egész nemzetnek az önazonossága, küldetéstudata épül, ez pedig nem más, mint az Isten szavához való hűség. Egy nagyon érdekes dolog ez, ahogy itt ezeken a részkarcokon megjelenik, de ennél talán még izgalmasabb az a kérdés, hogy hát ez egy nagyon szép és jó, becsüljük azt a dolgot, hogy hát a zsidó hagyományban is ezek a nagy jelentőségű események meg vannak örökítve. Nagyon nagyszerű dolog az, hogy még a katolikus gondolkodású, érzésű emberek is ebben lelki jelentőséget látnak. A kérdés csak az, ugye mai ugyancsak kritikus gondolkozásunknak lehet ez a kérdése, hogy jó, na de hát ez a valóságban megtörtént. Mert ha nem, akkor az egész csak egy nagy áltatás, és tulajdonképpen nem másról szól, mint elhitetni az emberiséggel azt, hogy minden egyes történelmi esemény, ami velünk történik, mint nemzettel, ez nem emberi akaratból történik, hanem ez egy isteni akarat volt. Ugye ma is ez egy óriási kérdés a világpolitikában, hogy mindaz, ami történik, az most emberi akarat, vagy különféle, mondhatnánk, transzcendentális erők befolyásolják a világ eseményét. Ez nagyon éles napi politikai kérdés, hogy mi mozgatja a világ történelmet, és minden egyes nációnak megvannak a válaszai erre. A kérdés az, hogy egyáltalán ez az esemény, hogy amúgy egy nem túlságosan jelentős népcsoport, mint a zsidók, kapnak egy ilyen ajándékot, egy perzsa uralkodótól, hogy hazamehetnek. Tavaly egy nagyon különleges kiváltságban volt részem. Londonban járhattam, és a British Múzeumot fölkereshettem. Azt hiszem, hogy még az unokáimnak is ezt fogom mesélni, hogy öreg apátok milyen élményben részesült. Nos, a British Múzeumban van egy nagyon jelentős, a mi szempontunkból nagyon jelentőségteljes régészeti lelet. Ez a lelet nem más, mint egy uralkodónak a sikereinek, történelmi tetteinek a följegyzését tartalmazza. Ezt úgy képzeljük el, mint egy hatalmas henger, amire, ahogy látjuk, általunk nehezen olvasható fölirat található. Ez a fölirat, vagy ez a henger, ez nem másé, mint Kürosznak a cilindere, vagy Kürosznak a hengere. Hát ezen minden egyes győzelem, minden egyes nagyszerű dolog föl van jegyezve, de arra gondolhatnánk, hogy hát a sikerek föl vannak jegyezve, de vajon egy ilyen hengeren megtalálható-e az, amiről olvasunk a Szentírásban. Nem más, többek között nem csak a babiloni hódításnak a gyökere van leírva, vagy az eseménye, hanem maga ez az esemény is megtalálható ezzel a szöveggel, hogy visszaadtam ezeknek a Tigris túloldalán levő szent városoknak a sokáig romokban heverő szentélyeit, az egykor bennük levő szobrokat, és állandó szentélyeket létesítettem részükre. Úgy szintén összegyűjtöttem összes korábbi lakójukat, és visszaadtam nekik lakóhelyeiket. Itt van egy olyan régészeti lelet, ami megerősítheti azt, hogy mindazt köszönöm szépen, amit olvasunk Ezrás és Nehémiás könyvében, ez a valóságban is megtörtént. A jegyzetben is meg fogjuk ezt találni, és akinek van lehetősége, én gondolom, hogy lesznek olyanok, akiknek még az életben lesz lehetősége Biblia korából való régészeti leletekkel találkozni, ha eljutnak Londonba, British Museumban, ezt feltétlen keressék meg, nagyon érdekes és más egyéb dolgokat láthatunk ott ezzel kapcsolatban. Következő ilyen régészeti lelet, ez nem más, mint Darius, első Darius, több Darius ura vagy Darius uralkodó is volt. Számtalan helyen Perzsiában megvan örökítve az ő személye, hiszen egy hatalmas uralkodó volt. Ő is szerepel a általunk vizsgált bibliai könyvben, és ami nagyon érdekes, hogy itt is különféle győzelmek és sikerek vannak följegyezve, természetesen a kudarcokat kevésbé örökítették meg. Ha volt is ilyen, az gyakran megtörtént, főleg az egyiptomi kultúrában, hogy a kövekről ezeket tehát nem is írták föl, vagy ha volt is ilyen, akkor ezeket átalakították. Dárius király, aki Krisztus előtt 522 és 486 között uralkodott, egy domborművet csináltatott egy olyan győzelme fölött, amely ma is látható Irak és Irán közötti fő útvonal mentén, amit egy hatalmas sziklába vájtak, az úgynevezett Behiston hegynek az oldalában, ahol hatalmas emberi alakok találhatók, kb. 100 méter magasságban, és leírja azt a fajta győzelem sorozatot, amelyet Ezsrás 4. fejezetében is olvashatunk. Perzepolis. Első Darius és Xerxész voltak azok, akik hát ilyen monumentális építményeket építettek a saját maguk dicsőségére. Ez egy hatalmas nagy királyi oszlopcsarnok volt, mára ebből már alig-alig maradt meg valami, de itt is nagyon különleges régészeti leleteket találtak, ami azzal foglalkozott, hogy hát bizony mindaz, ami Ezsrás és Nehémiás könyvében olvasható, az valóban igaz. Nippur városában találtak egy olyan leletet, ami egy akkori korabeli banknak az üzleti ügyeit, annak az adminisztrációját tartalmaz. Ez egy kereskedelmi irattár volt. Marsu fiainak a nagy bank üzleti levéltára. És ami nagyon megdöbbentő, hogy olyan jólétben éltek a zsidók Perzsiában, hogy több olyan táblán is szerepel gazdag, befolyásos zsidóknak a neve, akik Perzsiával kereskedelmet folytattak. Ami nagyon érdekes, hogy Jeremiás próféta tanácsolja is a zsidókat a tekintetben, hogy különösképpen ne nagyon lázogjanak itt a babiloni fogság ellen, mert ez úgyis 70 évig fog tartani, de próbáljanak meg valahogy normális, deportált személyként egy olyan életet élni, ami a babiloniak javára van. Tehát magyarán mondva egy gazdasági életet kezdtek el folytatni, és ezért tudjuk azt megérteni, hogy hogyan lehetett az, hogy ők bár deportáltak voltak, tehát úgymond másodrendű állampolgárokként élhettek Babiloniában, illetve Perzsiában, de mégis maguk, a ott maradt zsidók különféle pénzadományokkal tudták segíteni azokat, azt a körülbelül 50 ezer embert, aki elindult haza, hogy helyreállítsa a templomot. És ami nagyon érdekes, hogy ebből tudjuk megérteni azt, hogy miért nem ment mindenki haza. Miért nem élt mindenki azzal a lehetőséggel, hogy végre haza lehet menni és helyre lehet állítani a jeruzsálemi templomot? Az anyagiak miatt. Berendezkedtek egy ottani életre, azt mondták, hogy itt nekünk nagyon kényelmes, és különösebben ezek a hazafias érzelmek bennünket nem nagyon dobogtatnak, nincs igazából jelentősége annak, hogy mi hazamegyünk vagy nem, mi Babilóniában is tudunk élni a mi saját vallásunk akarata szerint. Ez nagyon érdekes, tulajdonképpen valami olyasmiről is szól, hogy amikor az életben Isten lehetőséget és szabadságot ad, sajnos az ember ilyen nagy nemzeti méretekben is nem mindig él a lehetőséggel. És végezetül egy negyedik dolog, amit ide szeretnék hozni, ez az egyik általam nagyon kedvesnek tartott érdekesség. Egyiptomban is voltak zsidó kolóniák a Krisztus előtti 5. században. És ott is találtak különféle leleteket Elefantinei városában, és ezek a különféle papiruszok, elefantineai papiruszok, ugyancsak zsidó személyekről szól, és ami nagyon megdöbbentő, és nagyon különös, hogyha kitárnánk ezt a papiruszt, fehéren keretezve valamennyire látható, be vannak jelölve azok a zsidó nevek, amelyekkel találkozunk egyébként Esdrás és Nehémiás könyvében. Ugyanis voltak Esdrás és Nehémiás idejében olyan személyek, akik nem feltétlen támogatták ezt a dolgot, hogy hát most hazajönnek a zsidók, visszafoglalják a saját területüket, és helyreállítják a maguk kis birodalmát. Nem mindenki örült ennek, és ez a fajta papírus ezt megörökíti. Az elefántinai arámnyelvi papírus 1913-ban találták meg, megemlíti azt az egyik szemét, aki áskálódott a zsidók ellen, hogy a helyreállítás megtörténjen. Ez a bizonyos samáriai Samballat, ezzel fogunk találkozni a Biblia könyvében is. És ebből a papiruszból tudjuk azt, hogy ez a személy Perzsia tartományának, Samáriának volt a kormányzója és helytartója. Más egyéb papiruszok is szerepelnek, illetve kezünkben vannak. Az 1950-es években ugyancsak Egyiptomban El-Fajjumnál találtak úgynevezett, így elnevezett papiruszokat, hogy Zenon papiruszok, és ez egy másik olyan szemét említ meg, az Ammonita Tóbiást, aki ugyancsak szerepel Esdrás és Nehémiás könyvében, és még 1953-ban Észak-Jordániában az ő palotájuk még állt, tehát egészben volt. Egy másik papirusz, illetve másik feliraton, az arábiai Midianita feliraton szerepel, amit 1956-ban találtak meg, az arab Gesernek a neve, aki ugyancsak akadályozta a helyreállítást, a Nehémiás könyve második fejezet 19. verse fogja ezt megemlíteni. Azért hoztam ide ezeket a régészeti leleteket, mert egy kicsit elgondolkoztathatnak bennünket abban, hogy amit mi most a kezünkbe tartunk, amit tisztelünk, szeretünk, és nyilvánvalóan, hogy sokszor az egész vallásosságunk ebből a gyökerekből táplálkozik, fölmerül az a nagyon racionális kérdés, hogy kérem szépen, amit én olvasok, amit én hiszek, amit én a családomtól megörököltem, amit esetleg az én reformátusságom, vagy bármilyen más vallásosságom hordoz, annak vannak-e ilyen kézzel fogható bizonyítékai? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a történelem ad elég bizonyítékot arra, lásd a régészeti leletek, amire azt mondhatjuk, hogy érvek alapján is, racionálisan is azt mondjuk, hogy igen, kérem, lám-lám az idő múlásával bebizonyosodik az, hogy amit itt olvasunk, ez nem csupán arról szól, hogy egy nemzet, ebben az esetben a zsidó nemzet szeretne egy nimbuszt önmaga körül föltartani, hanem ez valóságosan is megtörtént eseményeket hordoz. És én úgy gondolom, hogy ez segíthet bennünket abban, hogy maga a Szentírás az egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk, egy kicsit máshogy lássuk a Szentírásnak a hitelességét a saját magunk számára. Mi a könyvnek a jelentősége? A jegyzetben benne található lesz, de egy kicsit szeretném ezeket összefoglalni. Hát az első jelentősége abban van, hogy beteljesült a profécia. Milyen profécia? Ésaiás, Jeremiás arról profétált, hogy Babilon el fog bukni, mégpedig nem más által 150 évvel korábban ezek a proféták, Ésaiás és Jeremiás név szerint megemlítik Kűroszt, Károly fordítás szerint Círuszt. Hogy ez meg fog történni 150 évvel az esemény előtt. Dániel könyve, amiről majd a későbbiekben lesz szó, 2., 7. és 9. fejezet, az pedig arról szól, hogy lesz egy következő birodalom, a babiloni birodalom után, a perzsa birodalom, ez szó szerint le van írva, a 70 évig fog tartani a fogság, és még az is benne találtatik a Dániel könyvében, hogy a jeruzsálemi templom és maga Jeruzsálem helyre lesz állítva. Tehát ezeknek a könyveknek az egyik jelentősége, hogy amit az Isten kinyilatkoztatott, amit az Isten elmondott, ez csodák csodája beteljesült. Hát ez keresztény szempontból is igaz. Ha a Biblia arról szól, hogy Jézus Krisztus erre a földre meg fog születni, mint Isten fia, és ez megtörtént, akkor azt mondhatjuk, hogy valami hiteles dolog van a kezünkben. Ha a Szentírás azt mondja, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni még egyszer, tehát mint egy profécia, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek van valóság alapja, mert a Bibliában számtalan olyan esemény van, ami mint egy profétikus módon meg volt jövendőlve, és ez beteljesedett. Hozzá kell tennem, ez nem jóslás és nem orákulum, mert a jóslás és az orákulum, illetve a profécia között óriási különbség van. Az orákulum, a jóslás az nagyon sokszor ilyen szimbolikus, nem konkrét formában mond el valamit, még a profécia nagyon sokszor feketén-fehéren konkrétan beszél eseményekről, de azt is elmondja a profécia, bibliai profécia, hogy mi van akkor, hogyha ennek engedelmeskedünk, és mi van akkor, hogyha ennek nem engedelmeskedünk. Mindenki hallott róla, hogy Nostradamus 2001. szeptember 11-et megjósolta, nem? De mi a különbség a bibliai profécia és egy nostradamuszi jövendőlés között? Hát az, hogy például a nostradamuszi jövendőlésben nincs arról szó, hogy hogy kell megmenekülni, mi lesz akkor, hogyha valaki figyel erre, meg mi lesz akkor, hogyha valaki erre nem figyel. A bibliai proféciában ilyen jellemvonásokat nem találunk, még Jézus Krisztus proféciája is mindig ezeket az etikai momentukat, morális döntéseket is tartalmazza. Nézzük még, ugye ez egy második honfoglalás. A zsidóknak elég sok nehézség jutott, ugye volt az egyiptomi fogság, 490 év, most itt van egy 70 éves babiloni fogság, tehát azt látjuk, hogy ez egy nagyon nagy esemény volt, jelentősége az, hogy a jeruzsálemi templom, mint Isten lakhelye helyreállítatik, Jeruzsálem városa, a békesség városa, ugye ez a szónak a jelentése, ugyancsak Isten népének a fővárosa helyreállítatik, egy nem emberi uralomra épülő társadalmi rendnek a helyreállítását látjuk itt, hiszen látjuk azt, hogy Ezrás a törvénykönyvre építi a társadalmat. Nagyon jelentőségteljes az, hogy ők ragaszkodnak az isteni szóhoz, a korábbi profétai kinyilatkoztatásokhoz. Jelentősége van az imádkozó életnek, és ez egy nagyon szoros párhuzamot mutat a keresztény magatartással, lelki magatartással. És természetesen ott van az a momentum, hogy itt valami olyasmi is látszik ebben az egész könyvben, hogy hogyan lehet nehéz helyzeteket jól kezelni és túlélni. Nem tudom, hogy hány óra van most, valaki segítene el. Még 10 perc van, akkor most kell gyorsítani. Úgy tudom, hogy önök közül többen pedagógusi pályán vannak, vagy legalábbis emberekkel foglalkoznak, segítő foglalkozásúak. És hát az egyik nagy kérdés, hogy hogyan kezeljünk konfliktusokat. Hát a Nehémiásnak ebből bőven kijutott, és akár foglalkozunk emberekkel, vagy akár a saját családi környezetünkre gondolunk, azért vannak itt nehéz kérdések az életünkben, és egy kicsit szeretném idehozni azt is, ahogy ami egy tanulságos a mai életre vonatkozólag, tehát egy ilyen keresztény üzenete van, hogy vajon hogyan is kellene a problémáinkat, a konfliktus helyzeteinket rendezni. Konfliktus kezelésének egy alapvető momentuma az, hogy általában három dologra figyelünk egy konfliktus helyzetben. Könnyű ezt a szójátékot megjegyezni, a méhecskére figyelünk, amikor problémánk van. A másikra, magamra és a helyzetre. Ez hogyan is működik a gyakorlatban? Attól függően, hogy egy konfliktus helyzetben mit helyezek előtérben, attól függ, az fogja meghatározni, hogy milyen lesz az én konfliktus megoldásom. És általában ezt sajnos a vérünkben, családi vonalon is magunkon hozzuk, és nem olyan könnyű a mindennapi életben ennek a észszerűségét gyakorolni. Hát nézzük az első helyzetet. Egy konfliktus helyzetben milyen a megengedő stílus? Hát ugye a másik személy számít, az a célom, hogy jó békesség és jó kapcsolat legyen közöttünk, de ez hogyan működik? Milyen a gyakorlata? Hát természetesen az lesz a fontos, hogy a másik érveit azt előnybe helyezem, és sokkal inkább háttérben tartom az én saját érdekeimet, vagy a helyzetnek az érdekeit. Ez egy megengedő stílus. Ritkán találkozunk ilyen megengedő stílussal, amikor mondjuk a belvárosban 80-nal megyünk az autóval, és egy rendőrrel találkozunk. Tehát ez nem jellemző ez a stílus. Miért? Mert ott egy másik stílus érvényesül, ugye? Nem a megengedésnek a stílusa, hanem egy másik stílus, és ezt meg is értjük mindjárt, ez a kritizáló stílus. Amikor a másik személy, és a helyzet nem fontos, az lényegtelen, hibáztat, vádol, felelősséget hárít el, és egy nagyon erős kritikus magatartás, de ez hogyan születik meg? Hát úgy, hogy azt számít, hogy én vagyok a rend őre, és engem nem érdekel az, hogy én most éppen egy nagyon fontos családi eseményre sietek haza, tehát a helyzet. Az nem érdekes, hogy nekem éppen most születésnapom van, és szeretnék mihamarabb hazaérkezni. Az a lényeg, hogy a rendet fönntartsam. Tehát ez is egy konfliktus megoldó stílus, vagy egy kaptafa, de a Szentírásban, amikor Nehémiás problémába kerül, konfliktus helyzetben nem ezt használja, valami más tesz. Milyen az objektív stílus? Csak a helyzet számít, nagyon racionális, de az emberi érzések nem számítanak. No, nem ez az, amit Nehémiás tesz. Mindjárt meg is értjük, hogy miről van szó. A helyzet a lényeges, és az teljesen másodlagos, hogy én ebben a helyzetben mit gondolok, illetve mit gondol a másik. Tehát, ha valaki szívműtétre kerül, és a műtét alatt egy komplikáció lép föl, akkor a helyzet számít. És mit tesznek? Ilyenkor az orvos azt mondja, hogy ha kell, akkor 9 órát vagyok bent a műtőbe. Vagy ha kell, akkor valamilyen módon mindent megteszünk a betegért. Mert a helyzet számít, és nem fogják tőlem a műtő asztalon megkérdezni, hogy kedves uram, kérj egy kis altatót még, mert folytatjuk tovább a műtétet. Ez egy evidens dolog lesz, hogy meg fogom kapni a további altatót, mert szükséges az, hogy a műtét sikeresen megtörténjen. Semmi sem számít stílus konfliktus megoldásnál, és most ezt érdemes esetleg családi, munkatársi kapcsolatokra is áthelyezni. Milyen jellemzői vannak? Nem érdekes a helyzet, nem számít a másik ember, nem számít a másik személy, a végeredmény sem olyan lényeges, na hát ez milyen helyzet? Arról van szó, hogy nem érdekes, nem ezen van a hangsúly, hogy mit gondolok én, mit gondol a másik, nem érdekes a helyzet. A kérdés csak az, hogy milyen a kiegyensúlyozott stílus. Azt mondhatjuk, hogy mindent figyelembe vesz, nyitott, egyenes, logikus, egyszerre magabiztos, együttérző, figyelmes, azaz számít az, hogy milyen a helyzet, számít az én pozícióm is, és számít a másik pozíciója is. Tehát miről van szó? Ezt az előadást nem tarthatom 8 óráig, mert a terem nem addig van kibérelve, 2, önök se bírnák ki, 3, az én torkom is kiszárad. Nem? Tehát ez egy nagyon ideillő, vagy erre ráhúzható konfliktus megoldási stílus. De a mindennapokban nagyon sokszor a családi hagyományok alapján általában nem ilyen színesen használjuk a konfliktus megoldó gyakorlatunkat, hanem gyakran legyökeredzünk egy helyzetnél. Tipikus magyar mentalitás, én vagyok a szenvedő alany, a másik lényeges, és a helyzettel lesz, ami lesz. Ez például a depressziós mentalitásnak az alapja, nem? Tehát, hogy én, kis nyuszi, én elszenvedek minden, és ez ebből jön, ha általánosítunk, hogy van egy nagyon egyoldalú, nagyon egysíkú konfliktus megoldási gyakorlatunk a mindennapi életben. Sajnos ezért öli magát a magyar. Tehát az öngyilkosság is ebből táplálkozik, hogy én vagyok az egésznek a szenvedő alanya. Családomat úgy mentem meg, hogy végzek az életemmel. Ezért például a magyarság, a magyar nemzet ezért kopik, és ezért fogy, és ezért ilyen a magyar lélektan, mert egy nagyon szűk és egy nagyon érdekes, leegyszerűsített konfliktus megoldási képességet vagy mintát hordozunk hosszú-hosszú generációkon át a génjeinkbe, szinte már a génjeinkbe. Nem tudom, hogy ez mennyire elgondolkoztató, hogy a Biblia ilyen módon is, a mindennapi életbe is szeretne egy kicsit bennünket tanítani, hogy igenis lehet. A Biblia egy nagyon alapvető emberi élet, az emberi élet éléséhez ad nekünk nagyon józan és kiegyensúlyozott útmutatót. Feladat, csoport feladat. Gondolom, kitalálták, hogy mi lenne a feladat. Meg kéne építeni a templomot. Hát milyen lehetett ezeknek az embereknek? És azt mondták nekik, hogy itt a lehetőség, menjetek és építsétek meg a templomot. Abban a reményben vagyok, hogy ezt meg tudjuk most tenni befejezésül, és egy kis ajándék volna a vége. Az Árpit megkérem, hogy egy kicsit gyerek közelebb. Nagyon egyszerű dologról van szó. Egy A3-as lapon a legalapvetőbb mutatóját följegyeztük a templomnak. A feladat pedig az, hogy el kell helyezni ezeket a kis templomi eszközöket a képen, hogy az hova illik és hova való, melyik helyiségbe kell tenni. Sajnos ez a kép nem túl sokat segít. Hát könnyű, ha nem biztos, hogy mindenkinek. És úgy fogjuk nehezíteni a dolgot, hogy a képek alá nem írtuk oda, hogy mi micsoda. Hát ez lesz a nehezebb, hogy úgy kell ide varázsolni, hogy oda is kell írni, hogy ez mi micsoda. Na most ez lehet, hogy egyedül nagyon nehéz volna, de hát mivel mi is keresztények vagyunk, próbálunk valami lojalitást mutatni a vizsgázók számára. A feladat az lesz, hogy csoportokat kell alkotni, és egy kicsit összedugni a fejünket, mint Ezrás és Nehémiás, hogy együtt hozzunk ki valami jó dolgot, és úgy kéne elindítani a versenyt, hogy körbeadjuk, 5 fős csoportokat kellene létrehozni, hogy óra indul, és aki elsőnek készen van, az jelzi. És így folyamatosan nézzük, és utána veszük azt a bátorságot, hogy megnézzük, hogy hogyan sikerült ez a helyreállítás. Ki szeretne ebben részt venni? Ki az, aki itt tud még egy kicsit maradni, és szívesen részt venne? Vannak, akik ebben részt vennének? Akkor arra bátorítok mindenkit, hogy egy kicsit üljünk közelebb egymáshoz, oda fogjuk adni ezeket a papírokat, és indul a játék, jó?